Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai istentiszteletünkön. Úgy gondoltam, hogy foglalkozunk egy kicsit Dániel könyvével. Úgyhogy arra hívlak benneteket, hogy egy ilyen közös elmélkedés formájában az első három fejezetet nézzük végig. Az első fejezetben azzal kezdődik, hogy jön Nabukodnecár és elfoglalja Júdát, ugye átkerül az ő kezébe. Ilyenkor a királyoknak a első dolga általában mi szokott lenni? Hát kiírtja az előző királynak az összes rokonát, családfejét, mindenkit, aki csak veszélyeztetheti az ő hatalmát. Ebbe a helyzetbe csöppenünk be. Egy ilyen kormányváltás után következik ez a kis történet, amikor ugyanis ez a új király embereket gyűjtett össze ahhoz, hogy ifjakat, hogy őt szolgálják, segítsék a nemeseket, bölcseket, és az ő leszármazottaikat hívja össze. Ezek közé, az ifjak közé esik Dániel is, és az ő társai, Baltazár, Hananyád, Sadrak és Misáél, bocsánat, Hananyá, Misáél és Azarjá, mikor ők bekerülnek, a fő udvarmester átnevezi őket Dániát Baltazárrá, Hananyát Sadrakká, Misáját pedig Misáknak. Azarját Abednégónak. Bekerülnek ide az oktatásba ezek a fiatalok. A király elrendeli azt, hogy a legjobb ételt, amit ő ismer, és legjobb italt, amit ő is fogyaszt, azt kapják. Most Dániel és a többiek is, ugye, mivel zsidók, ők nem fogyasztanak csak tiszta ételt, viszont a kádeusok, hát finoman szólva, se tisztán étkeztek. Így Dánielnek rögtön problémája akad az étkezéssel, ezért megy ahhoz ahhoz a felügyelőhöz, aki azt felügyeli, hogy ők étkezzenek, hogy ő nem fertőztetné meg magát azzal az étellel, amit a király rendelt ki, holott ez az ő kultúrájukban egy nagyon jelképes és fontos dolog, hogy azt kapják. De a mesternek mégis megesik rajta a szíve, az úr meglágyítja, és Dániel egy olyan kérése, hogy próbálja meg, sikerül elérnie azt, hogy 10 napig azt az ételt kapják, amit Dániel mondott, hogy zöldségféléket és vizet. És a 10 nap végén, amikor összehasonlítják őket, akkor akik a zöldséget ették és a vizet fogyasztották, sokkal teltebbek, testileg jobban felépítettek voltak, ezért ez a felügyelő lecseréli azt az ételt, amit a király rendelt ki a zöldségfélékre. Itt már is látszik, hogy Dánielnek az első perctől kezdve megvannak a küzdelmei és nehézségei. Miután ugye kiálltak amellett, a törvény mellett, amit az úr adott nekik, így az úr adott nekik bölcsességet, okosságot, és a király összehívta ezeket a ifjancokat, tanulókat, és beszélgetett velük, kérdezgette őket, és ezen a beszélgetésen Dánielék tízszer okosabbnak és bölcsebbnek tűntek, mint a többiek. Ezért ők kerültek a király köré szolgálni. Ugye itt a Dániel második könyvében már az álomra térünk át, ahol az aranyszobor, vagy az aranyfejű szoborról álmodik a király, és azt kéri a bölcseit, álomfejtőit, hogy fejtsék meg az ő álmát, de nem mondja el. Hát nem lehetett könnyű dolguk, ugyanis, hogyha én azt mondanám Annának, hogy fejtsd meg az álmomat, de nem mondom el az álmomat, igencsak bajba lenne vele, hogy vajon mégis mi lehetett az. És mivel a bölcsek úgy felelnek rá, hogy hát ez lehetetlen, a Földön senki nem képes rá, az isteneik pedig, akik tudhatnák, azok meg velük nem kerülnek kapcsolatba, így a király halagra gerjed rájuk, és azt mondja, hogy megöleti az összes embert, az összes bölcset és álomfejtőt. Ekkor, amikor az egyik hadvezér elmegy Dánielhez, hogy megölje, ő megkérdezi, hogy miért haragudott meg ennyire a király, hogy mindenkit megölet, aki bölcs, és miután elbeszélte neki ezt a hadvezér, a Dániel megkéri, hogy hadd beszéljen a királlyal, hogy meg tudja fejteni ezt az álmot, hogy ne kelljen meghalnia a bölcseknek. El is megy a királyhoz, és kap rá időt, hogy az Úr megjelentse neki ezt az álmot. Dániel visszatér a barátaihoz, és imádkoznak. Együtt imádkoznak az Úrhoz azért, hogy megjelentse Dánielnek a király álmát. Ez meg is történik, és miután Dániel megkapta az álmot, mi az első dolga? Nem rögtön a királyhoz szalad, hanem hálát ad az Úrnak és dicsőíti azért, hogy megjelentette neki. Majd ezt követően megy a királyhoz, és elmondja a királynak az álmot, levezeti, hogy mit jelent neki a szobor története. Itt a király felismeri azt, hogy ugye nagyon fontos, hogy Dániel elmondja, hogy ő az Istentől kapta azt a képességét, hogy meg tudta fejteni az álmot, és itt a király felismeri azt, hogy a Dánielék istene az a mindenható Isten, az Istenek istene és a királyok ura. Ugye ez nagyon fontos volt ez a pont azért, mert akkoriban a királyokat úgy tisztelték, hogy mint aki mindenki fölött áll. És ugye, amikor ezt beismeri, akkor a király arcra borul Dániel előtt. Ugye ez hatalmas dolog. A mindenható király, aki ott ül a trónon, a szolgálja előtt leborul. Felemeli Dánielt, és miután felemelte, azt ígéri neki, hogy ő lesz a lényegében helytartó a tartományok fölött, és ő lesz az előjáró a bölcsek között. Dániel a palotába szeretne maradni a király mellett, ezért megkéri, hogy a barátai Sédrák, Mésák és Abednégó hagy legyenek a helytartók. Így Dániel a király mellett tud maradni. harmadik könyv, ott a harmadik fejezet, ott az aranyszobor. Emlékeztek erre a történetre? Hogy Nabukodnecár felállít egy aranyszobrot az isteneknek, és összehívja a népet, a bölcseket, és mindenkit Babilonból, hogy imádják és tiszteljék ezt a szobrot. Ugye, mivel a Dánielék, ők az egyik az Istent imádják, ezért nem hajtanak ezelőtt a szobor előtt teret, ahogy azt utasításba, parancsba adják. És mekkora, tehát itt elmondja a király az, hogy a tüzes kemencébe fogja megégetni azt, aki nem hajt térdet a szobor előtt, nem borul le előtte. És ehhez volt bátorságuk, volt olyan bizalmuk az Úrba, hogy ők állva maradtak. Természetesen ezt a gádeusok nem nézték jó szemmel, azonnal mentek a királyhoz, és szóltak, hogy van három férfiú, aki nem hajt térdet, nem borul le a szobor előtt. Hát a király haragra gerjed, magához hivatja ezt a három embert, és kérdőre vonja őket, hogy mégis hogy merik azt megtenni, hogy nem borulnak le. És itt nagyon fontos a válasz. Ugyanis elsőnek azt mondják, itt Sidrák, Misák és Abednégó, hogy ugye itt a király megfenyegeti őket, hogy hogy a tüzes kemencébe dobatja őket, és hogy nem szabadulhatnak a kezei közül, hogy vajon ki az az Isten, aki mégis meg tudná szabadítani őket. És azt mondják erre, hogy nem kell felelnünk a válaszodra, vagy a kérdésedre, ugyanis a mi Istenünk meg tud bennünket szabadítani a kezedből, és még a tüzes kemencéből is. De hogyha mégse tenni, akkor is, akkor se tiszteljük és imádjuk a te isteneidet, és erre ugye még nagyobb haragra gerjed a király, és betüzelteti a kemencét 7-szer annyira, mint amennyire szokták. Tehát el tudjátok képzelni, hogy mekkora forróság, meg milyen lángokkal éghetett ott a tűz. Megkötözteti a katonákkal a három embert, és bedobatja be a kemencébe. Most, amikor be akarják dobni őket a kemencébe, azok a katonák, akik oda vitték őket, a lángoktól és a hőtől meghalnak. Tehát olyan hőmérséklet van már a kemencén kívül, hogy megégnek az emberek. Ez a három ember beesik a kemencébe, és a király megnézi, hogy mi történik, és megrémül. Megretten attól, hogy négy szemét lát lent. Kérdezi, hogy hát nem három ember dobtak be. És akkor mondják az urak, hogy de igen, három szemét dobtak be a kemencébe, és ő mégis négyet lát, és az egyiknek olyan az arca, mint az Isten fiáé. Ezt látván a kemence ajtajához áll, és megszólítja őket. Emlékeztek rá, hogy mit mond, hogy mik azok a szavak, amivel megszólítja Sidrákot, Misákot és Abednégót, amikor a kemencénél áll. Azt mondja, hogy felséges Isten szolgái, gyertek ki. felséges Isten szolgái. Mondja ezt az a király, aki nem sokkal korábban azt mondta, hogy nincsen az az Isten, aki megszabadíthatná őket az ő kezei közül. Hihetetlen az a bizalom, és az a hit ezekbe az emberekbe, amivel Isten felé fordulnak, hiszen még ők akkor nem tudják, vagy amikor odaviszik őket a kemencéhez, még ők nem tudják, hogy túl fogják élni. De viszont hallják a tűz ropogását, érzik a forróságot, a bedobás pillanatában látják, hogy a katonák meghalnak, és ők még előtte mégis vállalják azt, hogyha felvállalják az ő hitüket, azt, hogy kiállnak amellett, amit az Úr mondott, akkor lehet, hogy ez lesz a végük, és mégis vállalják, és bekerülnek a kemencébe, onnan kikerülnek épségbe úgy, hogy nemhogy megégnek, egy füst szaguk nincsen. Itt a királynak ez egy hihetetlen nagy bizonyságtétel, egy kinyilatkoztatás arról, hogy mekkora is a mi Istenünk. A király elrendeli, hogy aki káromlást szól Sidrák, Misák és Abednégó Isten ellen, azt el kell pusztítani, és azt a nemzetet el kell pusztítani, és a házát rommá tenni. Ja, hogy tanulmányozzuk ezt a három történetet, mindegyikből lejön az, hogy ezeknek az embereknek a hűsége hihetetlen magasságokban volt Isten felé. Tehát nem rettentette meg a halál az, hogy nyomorba dönthetik őket, megkínozhatják őket. Mindvégig kiálltak amellett, amit ők tudtak, hogy helyes. És mivel ilyen hűségük volt, szoros kapcsolatban voltak az Úrral, meg tudtak maradni az ő hitükbe, meg tudtak maradni egyenes emberként, és mivel ezt meg tudták tenni, így mint valami világító torony tudták a fényüket bocsájtani a többi körülöttük lévő emberre is, és nekünk is irányt mutatnak, hogy mennyire fontos kiállnunk amellett, amit hiszünk, és tudjuk, hogy az igaz és jó. Fontos nekünk is az életünk viharain végig hűségesek maradni az Úrhoz. Mindnyájan kapunk próbákat, ugyanúgy, ahogy Dániel és Sidrák, Misák és Abednégó is kaptak. Nekik is nagyon nehéz volt. Azt hiszem, hogy nekünk ugye nem a halálfélelemtől kell tartanunk, vagy a haláltól kell tartanunk, hogy majd megölnek minket a hitünkért egyenlőre, de nekünk is megvannak azok a küzdelmeink a mindennapokban is akár, és jönnek olyan időszakok, amikor a mindennapokon túli nagy küzdelmek is jönnek. És hogyha ezekben a helyzetekben meg tudunk állni, tudunk az Úrra figyelni, hűségesek tudunk lenni hozzá, és és fent tudjuk tartani azt a kapcsolatot vele, azt a mély kapcsolatot, ami olyat, amilyen Dánielnek, Sidráknak, Misáknak és Abednégóval volt vele, akkor mi is tudunk hasonló emberek lenni, mint ők. Úgyhogy én szeretném azt kívánni mindnyájunknak, hogy tudjunk ilyen emberek lenni, és tudjunk Isten hűszolgája lenni, hogy jó eszközök lehessünk a kezébe, hogy mi tudjunk lenni a fákja a sötétbe. Amen.